Volt egyszer egy Szovjetunió. 70 évig létezett, és csak egy párt, a kommunista működött benne. A Szovjetunió vezette az úgynevezett szocialista tábor országait, köztük Magyarországot is, ahol szintén a kommunista párt uralkodott. A Szovjetunió nem csak vezette, hanem több százezer ott állomásozó katonájával meg is szállta ezeket az országokat, és amikor azok demokratikus piacgazdaságban szerettek volna élni, akkor leverte forradalmaikat. A miénket is 1956-ban. 1985-ben a Szovjetunió kommunista pártjának élére új főtitkárt választottak, Mihail Gorbacsovot. És ez az ember aztán pár éven belül kivonta a szovjet katonákat a szövetséges, másképpen fogalmazva csatlós, megint másképp megszállott országokból, és hagyta, hogy azok a saját útjukon járjanak. Ennek köszönhetően tudtak Magyarországon 50 év után szabad választásokat tartani 1990-ben. És ez az ember Mihail Gorbacsov volt az, aki 1991-ben kimondta a hatalmas ország a Szovjetunió megszűnését is. Utána lemondott. Ez 30 éve történt. Ennek kapcsán beszélgettem egy nemrég megjelent a 90 éves Gorbacsovról szóló könyv szerzőjével, Zolcer Jánossal. Kerényi György vagyok, és a Szabad Európa podcastjában a 30 éve megszűnt Szovjetunióról és annak utolsó vezetőjéről lesz szó.
Kezdjük azzal, hogy hogyan ismerte meg Gorbacsovot, és miért kereste meg?
2000-ben, már akkor tizenvalahány éve voltam Németországban, volt egy filmprodukciós cégem. A világ számos országába gyártottuk a riport és dokumentumfilmeket a nyugat-európai tévéknek, és 2000-ben jött az a gondolat, hogy szeretném megismerni azokat a világ nagy élő politikusait, akik 89-90-91-ben a világot úgymond megváltoztatták, pozitív irányba terelték, és ennek kapcsán jött a kérdés, ki legyen ennek a riportere prezentátora. Így esett a választásom Gorbacsovra, akit felkerestem, felkértem, gyorsan elvállalta a feladatot, és gyakorlatilag elkezdtünk utazni és riportokat készíteni.
És akkor Gorbacsov narrálásával, illetve riporteri munkájával ön fölvette egy interjúsorozatot.
Gorbacsov volt ennek a sorozatnak a prezentátora. Tehát riportere, összefogó, összekötő figurája, és felkerestünk olyan személyiségeket, mint például az idősebb George Bush, Helmut Kohl, Simon Perez. Nem egy interjú készült, hanem egy 3-4 hetes együttlét volt mindegyikkel.
Beszélgetésünk apropója az, hogy ön ebből írt egy könyvet Gorbacsovról, amiben 35 sztoriát tette közé. A másik pedig az, ami mondjuk a történelem szempontjából érdekes, hogy idén 30 éve volt, hogy a Szovjetunió fölbomlott, ugye ez 91 karácsonyán történt, és előtte 91 augusztusában volt egy pucs az akkor szovjet államelnök Gorbacsov ellen. Milyen embernek ismerte meg?
Egy végtelenül közvetlen, egyszerű, mint ahogy ő is szokta mondani, hogy egy paraszt gyerek, aki elvitt a szülőfalujába, az észak-kaukázusi Privolnojeba, ahol tényleg végtelenül egyszerű körülmények között, nagyon szegényen nőtt fel. Az apja ilyen gépkezelő volt, traktort, kombájn vezetett, ő is megtanulta mellette. De hát akkor senki se volt a Szovjetunióban gazdag, mindenki úgymond csóró volt, szegény volt. Sőt, amikor ő megszületett 1931-ben, akkor rá 3 évre jött a hihetet nagy éhínség,
amit Ukrajnában holodomornak,
hívták, és végig söpört az egész nagy-nagy országon. Neki például akkor két nagybátyja és egy nagynénje meghalt, őt pedig tényleg a nagyapja békahússal, amit a kis patakba fogott és megsütött neki, azzal mentette meg. Tehát innen indult el, ebből a nagyon szegényes, nagyon messzi, nagyon távoli világból, ahol nem volt se villany, se rádió. Amikor elindult Moszkvába 18 évesen, akkor őt először vonaton, a 20 kilométerre lévő iskolájába gyalog járt.
Hát amilyen emlékünk van ezekről a apparátcsikokról, ezekről a párt vezetőkről, mind egy ilyen egykaptafás szürke figura. Azért Gorbacsov Gorbacsov sem különbözött nagyon ettől kintről nézve.
Hát nagyon-nagyon különbözött, mert őt már fiatal korától kezdve, már amikor az egyetemre ment 20 évesen, már akkor is úgymond disszidensnek nevezték, mert ő mindig kérdezett. Ő mindig valamit látott a dolgokban, mindig megpróbálta megérteni, és soha nem akarta tudomásul venni, hogy csak egyféle szín, egyféle világ, egyféle elmélet van, csak Lenin, csak a kommunizmus. Elmesélte nekem, elvitte Lomonoszov Egyetemre, hogy az első egy-két évben, amikor ő ott jogot tanult, akkor az idősebb, régi vágású tanárai, azok még úgy próbálták megmagyarázni a világnak a sokszínűségét, hogy elkezdtek beszélni, hogy milyen elítélen dolgok vannak külföldön, és ott miket tanítanak. Elővigyázatosan mindig hozzátették, de hát ez nem jó, de viszont Gorbacsov megértette, hogy ezzel nekik akarnak megmutatni egy másik világot. Aztán jöttek az újabb idők, 50-es, 54-55, amikor mondta, hogy el is távolítottak mindenkit az egyetemről, egy kemény világ következett. Majd jött Hruscsov, akkor megint reménykedtek, hogy hát ha jobb lesz, de azt is eltették.
És aztán jött Brezsnyev és a legendás brezsnyevi pangás.
Az az időszak, amikor Brezsnyev kifejlesztette a saját doktrínáját, ül a Kremben és onnan uralkodik méghozzá nem csak a Szovjetunióban, hanem az egész Kelet-Európában, sőt ugye ehhez hozzájött Kuba, hozzájött jó pár ázsiai, latin-amerikai ország, afrikai ország.
Ez volt ugye a Brezsnyev doktrína, hogy a Szovjetuniónak joga van szuverén államok életébe is beavatkozni, hogyha azok eltérnek a szocializmus útjától, és Gorbacsov egyik nagy lépése volt, hogy
igen, ezt felszámolta. Igen, nem csak, hogy joga van, hanem az ő doktrinája szerint ezeket az államokat a Kreml irányítja, és ezeknek az államoknak csak nagyon korlátozott joguk van a saját sorsukról dönteni.
Gorbacsov egyébként ugye etnikailag orosz volt, ugye?
Ukrán.
A faluja az orosz területen van, nem?
Igen.
De hogy ő ukrán volt.
Igen.
Tehát a holodomort, akkor ő
az anyja, meg. Az anyja.
Ő magát szovjet embernek, vagy ukránnak, vagy netán orosznak tartotta?
Szovjetnek, nagyon szovjetnek, hát ugye a szovjet rendszerben nőtt fel. Tudni kell azt, hogy az a generáció, amikor ők felnőttek, hihetetlenül hittek abba, hogy egy új világot hozunk létre. Hihetetlenül hittek Sztálinban, tisztelték, szerették, hittek benne. A Gorbacsov nagyapját elvitték 3 évre Gulágra, egy átnevelő táborba, és csak azért, mert állítólag, nekem kezembe volt ez a dokumentum, amit akkor kiadtak róla, nem nagyon elővigyázatosan, gondosan szedték össze a földről a learatott búza magvait, és ott maradt a földön néhány mag. Állítólag ezért kellett neki 3 évig a gulágon szenved. De amikor hazajött, úgyhogy gyakorlatilag büntelenül volt bezárva, akkor se azt mondta, hogy hát ez a rendszer, hát ez a Sztálin, hanem azt mondta, hogy ha erről a Sztálin elvtárs tudna, akkor biztos megbüntetni azokat, akik őt a gulágra küldték. Még a mai napig, hiszen a Szovjetunió szerte akkor is, Oroszország vagy a környező államok szerte ma is, rengeteg a Sztálin szobor, a Sztálin kép, tehát még mindig azt hiszik, hogy az a világ kemény volt, de rend volt legalább mindenütt.
Gorbacsov mikor jött rá, hogy ez a rendszer nem őrizhető meg tovább, vagy pedig ő egészen a 91-es megbuktatásáig abba bízott, hogy a Szovjetuniót és a szocializmust, ha megreformálva is, de fent lehet tartani?
Ő nagyon sokáig úgy látta, hogy itt reformokra van szükség. Tehát ő nem volt egy olyan forradalmár, aki azt mondjuk, hogy vége, söpörjük el a rendszert, építsünk egy teljesen új társadalmi alapokon működő rendszert, amit a felesége gyakran el is mondott neki, hogy itt nem lehet reformok. Ezt el kell felejteni, egy újat kell. Gorbacsov nagyon sokáig hitt, hát megkockáztatom, lehet, hogy még néha ma is, hogy azt a rendszert kellett volna valahogy igazságossá, emberibbé, működőképessé tenni, de ez lehetetlen volt, tehát fából vaskarika nem megy. Folyamatosan próbálkozott, amikor a felesége már 86 áprilisában a csernobili katasztrófa kapcsán azt mondta, hogy ez egy intőjel, ez a rendszer ilyeneket fog produkálni. Mi jöhet még? Az ő elmondatuk az volt, hogy így nem lehet tovább élni. Tehát ezt pontosan tudták, érezték, nem csak ő, hanem a Sevardnadze és még sok-sok más felső vezető. A legtöbben nem tettek érte semmit, mert hát úgy érezték, hogy a Kremlin belül megvan mindenük. Akik meg kint voltak, mint Sevardnadze vagy Gorbacsov, azok meg mondták, hogy jó, második, harmadikként itt nem lehet labdába rúgni, mindig a legfelsőbb ember. Tehát Gorbacsov is azért akart első lenni, mert tudta, hogy ha nem az, akkor semmit nem ér az ő munkája vagy igyekezete. És erre is rengeteg példát hozok a könyvbe, hogy mennyi mindenben, akár az orvosi ellátás területén, akár a mezőgazdaság területén. Mennyit akart ő változtatni, mennyi konkrét üggyel foglalkozott, és szinte egyikkel se jutott előre, mert a Kremlben mindent lestoppoltak.
Ugye most egy olyan korról beszélünk, ami igazából a 45 évnél idősebbeknek mond csak már valamit. Most így kiszámoltam, hogy a 30 éve bukott meg a Szovjetunió, miközben azért az egy világbirodalom volt, amitől a mostani állapotunk az, hogy most itt tartunk is döntően függött. Eszbíró Zoltánnak most elolvastam egy tanulmányát, hogy készültem erre az interjúra, és például kihangsúlyozza azt, hogy igazából a Szovjetunió el tudott volna vegetálni egy ilyen teljesen primér szinten tovább is, ahogy vannak még Kuba is sokáig, Észak-Korea is, hogy nem volt se belső feszítés, amikor Gorbacsov 85-ben pártfőtitkár lett és előállt azzal, hogy reformokat akar. Az ő késztetése nagyon sokat segített, mert nem volt, ami igazán kényszerítse.
Nem is kell ahhoz csak Gorbacsovval beszélni, hanem elég csak mondjuk megnézni a korabeli felvételeket, hogy nincs áru, hogy nincs semmi az országban.
De ezt hozzászoktak 60 év alatt.
Nem.
Volt 10 év Hruscsov alatt, amikor voltak áruk.
Nem. Olyan mértékű, mint a 80-as évek elején, nem volt. Jegyrendszer bár volt a cár alatt is. De olyan mértékű, hogy gyakorlatilag semmi nincs. Nincs takaró, nincs ágynemű, nincs plüsmaci, nincs vodka, nincs vaj. Ilyen nem volt korábban, és ennyire drasztikusan. Hogy az emberek a fizetésüket nem pénzben kapták, hanem mondjuk egy üveggyárba, üvegekbe, és elutaztak 200 kilométert, hogy eladják, mert otthonukban nem tudták. Ott vettek valamit, tehát félelmetes dolgok történtek. Ez volt az egyik. Gorbacsov, amikor 85-ben megválasztották, az első politburó ülésen nagyon hangosan megkérdezte elvtársak, hogy van az, hogy van rakétánk, megyünk az űrbe, de nincs bugyi és nincs WC-papír. És erről egyszerűen nem akartak hallani, mert hát hogy a rakéta az katonai titok, a bugyi meg intim dolog, erről ne beszéljünk. 88-ra két héttel álltak az államcsőd előtt. Hogyha Németország akkor nem segít, akkor Gorbacsov már fel volt készülve, hogy bejelentik az államcsődöt, amire még nem nagyon volt példa, be kellett volna. Az emberek hihetetlen elégedetlenek voltak.
De nem volt elégedetlenség, tehát nem voltak feszítő. Hát egy nagyon elnyomó rendszer volt, hihetetlen erős erőszakszervezetekkel 85-86-ban, nem lázadoztak.
De mikor is lázadozott az Oroszország vagy a Szovjetunió? Mert 1917-ben se lázadozott, akkor is 22-en voltak csak, és nem 200 000 vagy 2 millióan. Tehát ők még soha nem lázadoztak. Úgy történt a lázadás, hogy gyakorlatilag ivott mindenki, és olyan mértékben, amit még soha nem lehetett látni. Beleitták magukat a sárga földbe. A Rajsza a feleségének a testvére annyira ivott, hogy gyakran a Krem tövében találták meg a katonák, és bevitték a Gorbacsovhoz. A Gorbacsov is bevezette az alkoholtilalmat, nem tudott segíteni. Tehát nagyon mély társadalmi gyökerei voltak a feszültségnek, a problémának, mindennek.
Gorbacsov mikor látta be, hogy gazdasági reformok önmagukban kevesek, hanem az egész rendszert kell átalakítani? Egyáltalán belátta, hogy a szocializmus helyett új rendszer kell?
Ahogy mondtam, részben ő véleményem szerint, de én így ezt a kérdést nem tettem fel neki, véleményem szerint ő még mindig azt szerette volna, hogyha a szocializmuson belül reformálnak, és ott történnek olyan lényeges reformok, amitől azt is mondhatnám, hogy már nem is lett volna szocializmus az egész, de arra ő sose gondolt, mint ahogy arra se, hogy 1989 októberében Berlinben van, és még megcsókolja két oldalról a Honeckert, és ez a csók végig járja a világot, és 3 hét múlva leomlik a berlini fal. Tehát sok mindenre nem gondolt, mert akkor ő kiengedte a szellemet a palackból, és utána aztán ezzel már nagyon nehéz volt valamit.
Azért is döntött a Brezsnyev doktrína fölmondása mellett, magyarán azért döntötte el, hogy nem fog beavatkozni az úgymond csatlós államokba, hogyha azok külön utan járnak, amiben elsősorban Magyarország és Lengyelország járt az élen. A könyvében is említi, hogy Ceausescu 89-ben varsói szerződés bevonulást kért ezekbe az országokba. Tehát, hogy az a fegyverkezési verseny, amely a 80-as években Reagannel, ugye a csillagháborús tervekben tetőzött, az teljesen lerobbantotta a Szovjetuniót, nem tudta őket követni. Most olvastam egy-két számot, hogy amíg az USA akkor ilyen 5-6%-át öltötte a GDP-jének a fegyverkezésre, a legminimálisabb becslések szerint is 10-valamennyit a Szovjetunió, és Gorbacsov ezt belátta, hogy ahhoz, hogy jólétet adjon az embereknek, amit ő mondott, bugyit adjon és WC-papírt, ahhoz az kell, hogy ne több tankot gyártsanak. Azért ő maga is elindította azt a folyamatot, hogy a pártnak az első legességét, kizárólagosságát felszámolta az országban.
Egyszer volt a gazdaság, és ezzel kapcsolatban a hidegháború, a fegyverkezés. Amíg ugye Amerikában a termelékenység mondjuk 100 fokon volt, addig az oroszoknál lehetett 30-40. Na most ebből a 30-40-ből is többet akartak kivenni a katonai kiadásokra, mint Amerika abból a 5%-ból. Tehát már itt egy nagy ellentmondás volt, ami nem működhet. Másodszor volt a pártideológia. Tehát, hogy annyi aparátcsik, és az aparátcsik alatt értem a párt funkcionálisokat, dolgozott ebben a 300 millió lakosú országban, akik nem termeltek, nem hoztak létre semmit. És ezeket kellett volna eltartani annak a sok-sok egyszerű munkásnak. Gorbacsov a 70-es években a mezőgazdaságért volt felelős. Rájött arra, hogy ilyen országban minden megterem. A banántól, a búzán keresztül, a homárig minden van. Ott önellátónak kéne lenniük, és mindenből dúskálniuk kellene, és nem működött. Eljött Magyarországra. Németh Miklós vezetgette őt az országba. Rengeteget tanult, át akarta adni a tapasztalatait. Ez sem működött. Tehát a párt megbénította az országnak azt a működését, ami gazdaságosabbá tehette volna. Ez a rengeteg aparátcsik, akik nem termeltek, elvitték a javak nagy részét, és nekik külön üzleteik voltak, ahol minden élelmiszert megvehettek. Rendszeresen kaptak autót, öltönyt egy évben.
Volt egy nyaralás. Előjoguk.
Olyan előjoguk volt, amikor én megkérdeztem többször is a Gorbacsovot, hogy min bukott meg a perestrojka. Akkor nagyon egyszerűen elmondta, hogy az aparátcsikokon. Azon, hogy ő kiadta az utasítást, ami mondjuk Vladivostokba, ahol 6 órányi eltérés volt az időbe, hogy ezt és ezt építsék le mondjuk a kiváltságosak üzletét, bármit. Hát világos, hogy nem építették le. Bolondok lettek volna saját maguktól elvenni a javakat. És elmondta nekem, én a Kremben otthon voltam, Kremnek ura voltam, de már Moszkvában se annyira, Vladivostokban pedig végképp nem.
Végeredményben a Szovjetuniót azért az etnikai különbözőségek robbantották szét. Azt, hogy azzal, hogy csökkentette a központ erejét, erősítette például a helyi tanácsokat, az a 15 tagköztársaság is megerősödött, és már 88-ban elkezdődtek a függetlenségi törekvések, és végeredményben így robbant szét.
Ez egy természetes folyamat, amikor szabadság van, amikor az emberek gondolkodhatnak, cselekedhetnek, és nincsenek következményük, akkor világos, hogy egy lett, meg egy örménynek mi a fene köze van egymáshoz. Mi köze van egy magyarnak a skóthoz? Semmi. És ezeket mesterségesen, erőszakkal bevitték egy államba. Éltek, ahogy éltek egy ideig, de minden, amit erőszakkal összehozunk, az felrobban előbb, vagy utóbb. Gorbacsovnak is azt vágják a fejéhez, hogy ő szétverte a Szovjetuniót. És mindig az olyan, nem kellett azt nekem szétverni. Széthullott az magától. És én nem vettem el az emberektől semmit, hanem visszaadtam nekik azt, ami a letteké, a magyaroké, a grúzoké. Hát ha ez a bűnöm, akkor ám legyen.
A jogi keretek megvoltak, mert a formális önállósága benne volt a szovjet alkotmányban is, hogy mindegyik kiléphet az államszövetségbe. Gorbacsov mit gondolt a nacionalizmusról? Úgy tűnik, ebben a régióban még mindig ez a leghatékonyabb eszme, amely egy politikai közösséget össze tud kovácsolni.
Gorbacsov, ha nagyon globális akarnék lenni, egy orosz, egy olyan orosz, aki, mint ahogy a legtöbb oroszban benne van, egy nagy adag nacionalizmus. Őnála ez úgy érzem, hogy egészséges, mert csak annyit szeretne, hogy a nemzetének jó legyen. Ugyanakkor azért én nagyon sokat vagyok Moszkvában, és látom azt, hogy az orosz már ott se hajlandó utcát söpörni, vécét tisztítani, takarítónak lenni, tehát elvégezni a kétkezi munkát, hanem azt mondják, ezt jöjjön a tadzsik, a kirgíz, azok végezzék el a piszkos munkát, az nem nekünk oroszoknak való. Tehát valójában ilyen volt a hozzáállás a Szovjetunió ideje alatt is, főleg a déli államoknak, hogy azok egy kicsit alsóbbrendűek, mi oroszok a felsőbbrendűek vagyunk. És ez is hozzávezetett ahhoz a folyamathoz, hogy amikor egy picit szabadabbá vált, akkor mindenki menekülni akart ebből a nyomásból. Hogy nekünk az oroszok ne parancsoljanak.
1991. augusztusában, tehát 30 éve, ő a Szovjetuniónak volt az államfője, ami addigra már egyébként az ő pártfőtitkári munkájának következhetően végrehajtó jogosítványokat is kapott, nem csak egy olyan báb volt, mint amit korábban hallottunk, vagy amilyen mondjuk nálunk Losonczi Pál volt. Akkor mi vezetett ahhoz, hogy őt meg akarták buktatni, és beszéljen egy kicsit nekünk, legyen szíves erről a pucsról.
Képzeljünk el egy országot, ahol a pártvezetés, a Kreml, a politikai bizottság 14 taggal végtelenül jól él. És ez a pártvezetésnek a meggyőződése, hogy ők, az ő jólétüket ez a kommunizmus, a szigor, a kényszer tartja össze. Tehát nekik jól megy. Gorbacsov mindet ellenkezőleg akar csinálni. A sajtó írjon szabadon, a gazdaság legyen szabad, lehessen vállalkozni, és 90-ben megszünteti magát a kommunista pártot is. Tehát ezeket az előjogokat elveszi. Na most ez felháborította az ő helyettesét, akit ő tett ebbe a pozícióba.
Janájevet,
és a KGB főnökkel, még továbbiakkal elkezdenek szervezkedni. És azt mondják, ez nem mehet így tovább. Ceausescu is ugyanezt mondta 89 nyarán, Magyarország letért a szocializmus építésének útjáról. Meg kell őt támadni, vissza kell őt vinni erre az útra. Moszkvában is ezt mondták, Gorbacsov letért az útról, anarchia van az országban, káosz van, egy új ember kell, erőskezű ember. Szervezkedtek, sőt a szervezkedésbe be akarták vonni a Jelcint is. Ugye Jelcin lett később a...
Oroszország.
Igen, később lett a Oroszországnak az elnöke. Jelcin egy alkoholista volt, de azért annyi esze volt, hogy azt mondta nekik, hogy oké, én nem biztos, hogy részt veszek, kivárok. Ugyanakkor nem szólt a Gorbacsovnak se arról, hogy figyelj oda, mert szervezkednek ellene. Gorbacsov augusztus elején, 14-én elutazott a családjával, feleség, lánya, unokák Foroszba, a Fekete-tenger partjára nyaralni. És itt történt meg az egy hét után, hogy a moszkvai puccsisták külön repülővel leküldték a KGB 9. ügyosztályának a vezetőjét, aki gyakorlatilag az elnöknek, Gorbacsovnak, a testőrségének a főnöke is volt, és elfoglalták a foroszi nyaralót. Ott lefegyvereztek mindenkit, csak Gorbacsovnak egy szűk lakosztályában maradt meg a család, és ott 3-4-5 katonával voltak elzárva. És ő meg a Gorbacsov naponta 2-3-szor találkoztak, ez ment 2 napon keresztül, és egyezkedtek. Pontosabban kényszerítetni akarták a Gorbacsovot, hogy írjon alá egy nyilatkozatot, elétették, hogy ő beteg, nem tudja ellátni a feladatait, ezért lemond, és átadja a hatalmat a helyettesének, Janájevnek. De most Gorbacsov hogy képzelik ezt? Ugye kikelt magából, rögtön telefonálni akar, de teljesen el volt zárva a külvilágtól, mondta, szerette felhívni volna Genscher barátját Németországba, Bush elnököt, Krempe az irodáját, semmit nem tudott. És állandóan nyomás alatt volt, a két unokáját elrejtették, én beszéltem az unokákkal is többször erről. Kényszeríteni akarták, de Gorbacsov azt mondta, hogy nem. A Rajszával, a feleségével megbeszélték, történjen bármi, kivégzik őket, bárhogy kényszerítik, nem hajlandók.
Miért voltak ilyen puhák a puccsisták? Az előző 70 évben a Szovjetunióban ez nem okozott különösebb gondot. Hruscsovot is eltávolították.
Azért, mert Hruscsov például ebbe belement. Tehát vele megbeszélték, hogy hónaptól adja be a lemondását. Beadta, belement. A Gorbacsov azt mondta, nem adom be. Nem találtak orvost, aki hajlandó lett volna azt mondani, hogy a Gorbacsov beteg. Ezt is kerestek. 91-ben azért már egy kicsit elkezdődött a gyorsabb kommunikációs lehetőségek, tehát ők is tudták azt, hogy be kellene adni a látszatot legalább az egész dolognak. Ha tovább akarnak létezni, pontosan tudta a Janájev is, hogy a nyugati kölcsönök, a nyugati segítség, a nyugati hitel nélkül nagy-nagy hiba lett volna, hogyha ők elzárják magukat a világtól.
És közben pedig Moszkvában Jelcin a puccsisták ellen fordult, és a nép is kiment az utcára.
Először a nép fordult ellenük, és a katonák is részben, és Jelcin fölismerte azt, hogy most hova kell állni.
És akkor ezután Gorbacsov is talált magának szövetségeseket a lenti testőrök között, ha jól olvastam.
Igen, volt ott két kis testőr, én az egyik katonának a parancsnokával hosszan beszélgettem. Aki elmondta nekem, hogy mennyit vívódott ez a kis katona, hogy valójában kinek is engedelmeskedjen. Egyrészt ott van a KGB főnöke, a magasrangú tiszt, az is a parancsnoka, másrészt...
A védett személy is.
A védett személy, Gorbacsov, ő a haderőnek mindennek, tehát az is a parancsnoka, kinek. És ezt kellett neki eldönteni úgy, hogy rá akart rontani az ő parancsnoka, az, ahogy engedj be a Gorbacsovhoz. A Gorbacsov egyszer adott életébe tűzparancsot, akkor ennek a kiskatonának, vagy ezeknek, azt mondta, hogy ha ide valaki be akar lőni, akkor felhatalmazlak, hogy lőjetek. És a kiskatona ezzel élt volna. És a parancsnoka úgy látszik, hogy erre nem volt fölkészülve, hiszen ilyen azért a Szovjetunióban nem nagyon fordult elő, hogy a KGB legnagyobb osztálya vezetőjének valaki nemet mondjon, és ekkor már Moszkvában nem volt meg a hátországuk. Onnan is azt kérték, gyertek vissza, rosszul állnak a dolgok, Gorbacsov nem akar aláírni, a nép az utcán, Jelcin a tankokon.
Hiába jött ki végül jól a puccsból Gorbacsov, igazából már csak 4 hónapja volt a hatalomból, mert hogy be kellett jelenteni, hogy a Szovjetunió fölbomlik. Annak pedig a közvetlen kiváltókó az volt, hogy a 3 legfontosabb tagállam, Oroszország Jelcin vezetésével, Ukrajna és Fehér Oroszország, Jelcin, azt mondták, hogy ők kiszállnak.
Hát Jelcin volt ugye a legnagyobb oka, mert Jelcin megérezte, hogy itt most neki terem a babér.
Hát addigra már lettek, a baltiak már deklarálták mind a függetlenséget, grúzok, örmények mind.
Mielőtt a Gorbacsov elment Foroszba, ezekkel még megállapodott, hogy még lehetne egy lassabb és egy lazább szövetségben tovább csinálni, és lehet, hogy az még működhetett is volna, de Jelcin megérezte, hogy itt most cselekedni kell, és cselekedett. És tényleg nem csak a tankokra állt, hanem politikailag is támadta Gorbacsovot olyannyira, hogy amikor 91. december 25-én a Gorbacsov este 7 órakor a televízióban mondta a lemondó beszédét, a beszéd alatt már Jelcin kicseréltette a Kremlin a lobogót.
De december 24-én megszűnt a Szovjetunió. Tehát nem volt állam, amit a Gorbacsov vezessen.
De ezt a Gorbacsov szüntette meg, úgymond az ő deklarációjával.
Igen, az ő deklarációja volt. Hát
és neki nem volt más lehetősége, de ez az út, ami odáig vezetett, ezt Jelcin kövezte ki ilyen gyorsan, ilyen drasztikusan. Tehát
ugye nyugaton még most is istenítik, vagy hát nagyon értékelik mind a közvélemény, mind a politikai elit. Keleten viszont részben elfeledték, mondjuk a csatlós államokban elfeledték. Oroszországban sokan a Szovjetunió sírásójának tartják. Mit köszönhetünk nekik?
Például azt, hogy Szabad Európa Rádió Budapesten működhet. Például a Gorbacsov...
Most nem rádió vagyunk, most csak egy online portál.
Oké, okay. Jó, Szabad Európa. Szabad Európa. És ehhez tartozik például, hogy az egyik legnagyobb zavaró állomás Kelet-Európában, az a felvidéke Rimaszombat mellett volt, az például ő szüntette meg. Tudnélik, amikor a Szovjetunió megtámadta Afganisztánt, akkor a Szabad Európából értesültek, hogy ez a háború kitört, holott ő
már
akkor
a Gorbacsov meg
már... Gorbacsov, igen. Na most mit köszönhetünk neki? Véleményem szerint ő a világtörténelem egyetlen olyan politikusa, aki világméretű változást hozott, nem erőszakosat, vér nélkülit. Minden elődje, mindenki véreskezű volt, és vért hozott, és nem békét. Ha Gorbacsov nem ad szabad kezet Németh Miklósnak 1989 nyarán, hogy kiengedheti a keletnémeteket, amivel gyakorlatilag megindult Kelet-Európa felbomlása is, akkor ez se történt volna meg. Ha abból indulunk ki, hogy a Szovjetunióban Hruscsovon kívül minden pártfőtitkár élete végéig uralkodott, akkor gyakorlatilag még mindig lehetne Szovjetunió, hiszen Gorbacsov él, még mindig úgymond ő lehetne a pártfőtitkár és uralkodna, még mindig lehetne Varsói szerződés, Kelet-Európa, és talán nem lenne se internet, se online rádió, se Facebook. Ezt nem egyetlen tolvonással, de egy olyan lépéssorozattal azt mondta, hogy a ti dolgotok. Németh Miklósnak, Honeckernek, beszéltem Castroval. Castro elmondta,
A kubai vezér.
Igen. Minden nap jöttek a szovjet hajók. Hívtam a Gorbacsovot, mi van, miért nem küldtek? Letette a telefont, és azt mondta, nem küld több hajót, mert nincs. Éljetek meg magatoknak, intézzétek a dolgotokat. És ezt mondtam mindenkinek. A ti sorsotok, a ti dolgotok. Mi kivonjuk a katonáinkat, intézzétek az életeteket.
Köszönöm szépen, Zolcár Jánossal beszélgettem a Gorbacsov titkai című könyve kapcsán.
Köszönöm szépen.